Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Üdvözlöm Önöket, Stuber Andrea vagyok. És legfőképpen pedig mindenek előtt, vagy legalábbis másodszorra, hogy most az így sikerült a szórendben, üdvözlöm Rezes Juditot.
Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit.
Rezes Judit színésznő, ezt egyáltalán nem kell mondanom. De azon gondolkodtam, hogy valószínűleg neked nagyon nehéz lehetett eldönteni annak idején, hogy színésznő legyél, táncosnő, énekesnő, zenésznő, minden, ami így a művészet környékén szóba jött. Talán festőnőnek nem készültél volna egyetlen?
Nem, mondjuk ahhoz egyáltalán még annyira se értek, mint a többihez. Nem, azért ez nem így van, hogy nehéz volt eldönteni, mert azért az, hogy énekesnő az is... Később jött, mai napig azt gondolom, hogy még rengeteget kell tanulnom abból. Szóval azért a táncosnő az adott volt azért, mert azt kezdtem el legelőször gyerekkoromba tanulni, és az volt a legelső helyen sokáig. Csak aztán rájöttem már így pár év múlva, hogy nem lehetek az, ami én szeretnék lenni. Klasszikus balerina, igen. Igen.
De miért nem lehetnél?
Mert én 14 évesen kezdtem el tulajdonképpen igazából foglalkozni a tánccal. Én akkor mentem középiskolába.
És az Bécsre. Akkor késő volt már egy balettáncosnő karrierhez?
Igen.
És egyébként gondolom, nem biztos, hogy ez így van, csak ilyen laikus elképzelés, hogy bizonyos értelemben az is lútri a balettáncosnői pálya modellben, hogyha valaki nagyon korán kezdi, mert például nem biztos, hogy olyan alkat lesz.
Hát persze.
Tehát mondjuk a balettáncosnőnél a magasság az előny vagy hátrány?
Hát én nem tudom, hogy most hogy van. Mindig azt mondta nekem az Úrik Dóra, aki az igazgatón volt Pécset, hogy külföldön én nagyon divatos lennék, mert a külföldieknél a magas táncos az előnyben van. Persze ott se a klasszikus balettban, hanem inkább a modern táncban. Amikor én középiskolás voltam, akkor az még nem nagyon terjedt el, de aztán utána pár év múlva már rengeteg modern irányzat is divatossá vált itt Magyarországon, és hát tény, hogy azért magasok, alacsonyak, az itt már szerintem nem számít.
Érdekes ez, hogy vajon a világ nyugati felén a szépség ideálba jobban passzol a magasabb nő vajon? Vagy hogy miért van ez, hogy ők így?
Nem tudom, szerintem ott már korábban vagy előbb valahogy divatossá váltak ezek a modern táncos irányzatok, és nem, fogalmam sincs, hogy miért. Persze a klasszikus balettnál biztos, hogy azért hátrányosabb egy magasabb táncos, mert csak azért is, mert ugye ott megvannak a klasszikus leosztások, a férfi, a nő, emelgetni. Nem tudom, tehát azért, ha bár nem is a súlyánál fogva, de azért magasságánál fogva azért csak szebben néz ki egy arány, tehát két egymás melletti arányosabb a balettáncosok.
Mondod meg, tény, hogy azóta, mióta középiskolás voltál, azóta nagyon elterjedt a táncszínház. Rengeteg Igen. kortárs tánc Igen. csoport és előadás van. Ezekben nem hívnak téged, mint olyan különösen előnyös egyedet, aki színészileg is erős, és nem csak táncolni tudna. Tudom, hogy voltál ilyenben a tünet.
Hát igen, a koprodukció volt a színházzal, aztán hívott később a Réka még egybe, de akkor sajnos nem tudtam elvállalni a színházi elfoglaltság miatt. De nem nagyon hívnak. Igazából sokszor rácsodálkoznak, hogy én tanultam táncolni.
Hát ez nem úgy tartod, hogy a köztudatban.
Meglepődnek az emberek Aha. ezen, igen.
Igen. Hát mondjuk pedig az egy ilyen leghagyományosabb koreográfiában is látszik, már ha létezik ilyen mondjuk egy prózai színházban, hogy a tánc az tőled egyáltalán nem idegen. És szerintem, de senki nem tudja olyan szépen a nyakát ide-oda mozgatni, mint ahogy te szoktad.
Hát lehet, hogy azt gondolják, hogy ügyes vagyok.
Ügyes már.
Nem tudom, hát persze, ugye így a katona, tehát tényleg az ember nem gondolja így pályakezdőként, amikor oda kerül egy prózai színházba, hogy itt majd milyen táncos lehetőségek várnak rá, de tényleg nem gondoltam, hogy a Bozsiktól elkezdve Szabó Rékán, hát azért lesz rá lehetőségem táncolni.
És te musical osztályban végeztél.
Igen.
15 évvel ezelőtt, na, éppen ilyen szép 15 éves pályaíved van ideig, és azt láttam, hogy az egy nagyon-nagyon nagy létszámú osztály volt, párhuzamosan ment egy kicsike prózai osztályal, és egy nagy létszámú osztály voltatok, és ahogy nézem, az az osztály tulajdonképpen a derékhadát adja ma az operett, a budapesti operett musical játszásnak.
Igen.
Ha valami különös, akkor az az, hogy te ebből az osztályból a Katona József Színházba kerültél, mert annyira nem volt, annyira ritkán fordul elő a Katonában, hogy valaki nem így a meghatározó rendezők vagy az igazgató osztályából kerül ide. Hogy figyeltek ki téged, vagy hogy történt ez?
Ez szerintem még azért főiskola előtt történt olyan szempontból, hogy egy barátom révén még főiskola előtt 2 évvel, vagy nem tudom mikor, körülbelül 2 évvel elhívott Zala Szentgrótra, hogy menjünk el a táborba, aha, az Asher Tamáshoz.
Tehát te is híres Zala Szentgróti.
Hát a híre, nem tudom.
A híres
Zala Szentgróti táborba. Igen, igen.
A növendéke, vagy
igen, igen.
Jöttje, vagy.
Igen,
vagy,
igen. Vagy, tehát tulajdonképpen ott volt az, hogy és akkor megkérdeztem, hogy ki az az Asher Tamás, mert nem tudtam sajnos. És akkor az édesanyám mondta, hogy ő kicsoda, és hogy szerintem ez nekem nagyon jó lesz. Már olyan értem, mert tudta, hogy ezek engem nagyon érdekelnek. És akkor, hát tulajdonképpen ott volt az a első pillanat, amikor arra jöttem rá, hogy nem csak az, hogy színházzal szeretnék foglalkozni, meg hogy színész szeretnék lenni, hanem ezt a fajta irány szeretném én továbbra is így megtanulni, vagy ebben élni. És hát aztán én nagyon sokat jártam a szkénébe, az akkori barátom révén, ott megismerkedtem azokkal az emberekkel, tehát így ahogy felkerültem Pestre, és tulajdonképpen így, amikor felvettek engem a főiskolára, akkor... Hát ugye jártam az osztály, de azért én nagyon jóba voltam azokkal az emberekkel, akik a párhuzamosan a prózai szakon voltak, mert ott onnan is elég sokan, vagy 2 vagy 3 ember Zala Szentgrótról, én nagyon jól ismertem őket, nagyon jó barátok voltunk. És akkor velük tartottam a kapcsolatot, dolgoztunk is együtt, nem tudom, aztán 4. évben egyszer csak fölhívtak, hogy a Zsámbéki Gábor akar velem beszélni, és akkor mondta, hogy van ez a Tártüff, amiben Marian szerepét kéne játszanom, és hogy olyan emberek, bajban volt a Mariannal, hogy nem tudja kiosztani, és olyan emberek, többen is engem mondtak neki, hogy azt mondta, hogy olyan emberek, akikre ő hallgat.
Tehát Asher nyilván megjegyzett magának.
Azt hiszem Asher is, igen, igen, már nem csak azért, mert Asher, hanem, vagy nem csak azért azt hiszem, hanem amikor ő csinálta a zsámbékisoknak a Mesél a Bécsi Erdőt, akkor tőlünk a mi osztályunkból 3 embert választott oda ilyen kis mindenesnek, így a színpadra, és akkor én is benne voltam. Meg nagyon szimpatizáltunk egymással a Zsótérrel is, mindig mondtuk, hogy majd dolgozunk egymással, aztán soha nem sikerült, csak később. Tehát, hogy így őróluk tudom, hogy ők biztosan ajánlottak a Zsámbékinak.
Említed ezt a Mesél a Bécsi Erdőt, amit Zsámbéki csinált saját osztályának?
Nem, hanem az Asher csinált.
Asher csinált.
Igen. Onodi, Meleg Feri, Pelső Cirika ennek az osztálynak.
Értem. És akkor játszottál ebben a Mesél a Bécsi Erdőben, és igen, ott valaki játszott a Mariant, és akkor biztos nem gondoltál arra, hogy majd leszel te Marianna Katona József Színházban, vagy úgy nézted azt a szereplőt, azt a szerepet, hogy ezt milyen jó lenne egyszer eljátszani?
Hát a Mesél a Bécsi Erdővel velem, vagy nekem nagyon hosszú kapcsolatom van, mert az Asherral csináltuk Zala Szentgróton. Tehát ott volt az első találkozásom ezzel a darabbal, ott elemeztük ezt a darabot, csináltunk belőle jeleneteket, tehát ott én nagyon megszerettem ezt a darabot, és tény, hogy aztán ez volt a következő találkozás. Hát nem gondoltam én akkor abba, hogy majd én ezt fogom játszani, de hát ez egy olyan szerep, amit úgy ugye az ember szívesen eljátszik, vagy így eljátszik a gondolattal, hogy milyen jó lenne egy ilyet megcsinálni. De hát aztán az mondjuk az is érdekes volt, hogy nekem a Zsán Béki azt mondta, hogy akkor én kapom ezt a szerepet. Aztán később pár évvel rá, mert fölhívott egyszer, hogy mi lenne, hogyha elmennék megnézni vele a Nemzetibe a Mesél a Bécsi Erdőt. És akkor már meglepődtem azon is, hogy fölhívott, és akkor persze, mert hogy nem ér rá a Zsófi a felesége, mondom, akkor miért ne? És akkor elmentünk, és akkor hazafelé jövet mondta, hogy akkor te leszel Marian.
Hát akkor ez egy előtanulmánynézés volt.
Igen, de azt mondta, hogy még nem biztos, lehet, hogy nem ez a darab lesz, és akkor mondtam, hogy ne szórakozz velem, Gábor, légy szíves, és akkor miért mondtad el?
De akkor ennek gondolom örültél. Igen. És ha jól emlékszem, még táncoltál is benne, muszáj, hogy táncoltál benne, igen.
Hát táncolni nem táncoltam.
Hát ott előadtál valamit.
Hát igen, mondjuk kitalálta a Zsán Béki, hogy én most ott ne táncoljak, hanem egy labdán menjek így mesztelenül. Mondjuk nekem jó volt, hogy megtanultam egy ilyen nagy labdán lépegetni.
Ezt az ember megtanulja, és aztán tudja, mint a biciklizést, most ide görgetnék egy nagy labdát.
Fogalmam sincs. Nem tudom, de az igaz, hogy a következő Zsán Béki darab lehet, hogy előfordul ilyesmi, és én már arra gondoltam, hogy lehet, hogy kipróbálom, hogy emlékszem-e még rá. Mert úgy azt gondolom, hogy igen, de hát aztán ki tudja. Hát én jártam a hatista képzőbe akkor, hogy ezt így elsajátítsam, mert azt nem akartam, hogy az izgulás miatt én ott szerencsétlenkedjek. Tehát azt nagyon stabilan meg akartam tanulni, hogy abból aztán tényleg ne legyen gond.
És akkor ez ilyen öntevékeny, külön kurzus?
Hát annyira öntevékeny, hogy én beszéltem meg mindig az artista, nem tudom, tanítóval, hogy mikor, meg hogy, de hát ezt mind a színházon keresztül intézték.
Na most hallgatunk egy kis zenét, és aztán innen vagy máshonnan folytatjuk.
The troubadour. Sings from his heart the song that's the hit of the show. Watch him sing and play the strings of his guitar alone in the bright spotlight's glow. This song was for someone he loved so true, who loved him then left him for some. The troubadour smiles as he sings, but his heart is breaking in two. Once again, the song that's the hit of the show. Watch him sing and play the strings of his guitar alone in the bright spotlight's glow. There is a hush in the darkened hall. A few hearts are heavy and teardrops fall. In the crowd, one head is bowed for the troubadour, and oh, her heart aches most of all. Troubadour, troubadour, her heart aches most of all.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a rádió. Kun szombat délután Rezes Judittal beszélgetek. Nagyon átugrottam itt a eljutottunk rögtön a szép gazdag pályakezdésedig, de feltűnt nekem az életrajzodban, hogy nagyon sok felé fordultál meg, Hajdúnállás, Dunajváros, Miskolc, Pécs, ilyeneket írnak róla, hogy te gyerek meg serdülőkorodban ilyen helyeken laktál, és ez azért érdekes, mert Magyarországon nem jellemző ez a nagy mobilitás a családoknál, hogy vajon mi az oka, utánad ment a családod, hogy te hol képzed magad, tanulsz, vagy a szüleidnek volt olyan foglalkozása, hogy költöztetek?
Nem, Dunaújvárosban én még nem éltem. Tehát ott a bátyám született, én Sárváron csatlakoztam a családhoz. Igazából édesapám és édesanyám tanárként kezdték, műszaki tanárok voltak. Édesanyám az is maradt, már nyugdíjas, édesapám pedig időközben elvégezte a jogot. És akkor Sárvártól Hajdúnánáson kapott a tanácsnál egy olyan állást, ami miatt aztán elmentünk oda. És aztán utána, mivel az én nagyszüleim meg miskolciak voltak, és ott volt egy családi ház, valahogy úgy egy idő után úgy adekvát volt, hogy akkor oda megyünk hozzájuk lakni, és akkor így együtt lesz ez a nagy család. Négy generáció.
De akkor ezek neked nem voltak törések, vagy olyan váltások?
Így gondolkodom, hogy mi huszadon te, hogy miért vagyok ilyen, amilyen, hogy esetleg ez a sok költözés, vagy minden, még nem jöttem rá, de én így visszagondolva nem érzem, hogy olyan nagyon fájdalmas lett volna. Talán azért kisebb is voltam, de aztán utána se volt, mert a szüleim maradtak Miskolcon, meg a bátyám is, és én mentem aztán tovább Pécsre. Tehát én 14 évesen mentem el a középiskolába.
Kollégistának,
igen, igen. Uh-huh. Szóval így ilyen értelemben nem. Hát az biztos, hogy talán az egyik probléma az, hogy 14 évesen elmentem, hogy nem nőttem fel, vagy nem úgy nőttem fel. Ahogy szerintem a szüleim mellett nőttem volna fel, hogyha ott maradtam volna náluk, vagy velük.
Ugyanakkor, vagy nem ugyanakkor, csak valamilyen kötőszóval, édesanyád megmondta neked, ki a Sár Tamás.
Igen. Igen. Hát persze, hát azért nem hozzátartozik az általános műveltség.
Ja. Szóval középiskolás voltál egy művészeti szakközépiskolában, ahol táncot balettot,
igen, igen. És meg akkor, sok mellette mást is. Igen.
És akkor utána végül is egy zártabb vagy szigorúbb balett táncosi közegből kerültél aztán a színművészeti főiskolára, nem azonnal, de igen, néhány évvel később. Ez nagyon nagy, szokatlan, furcsa váltás volt neked? Ez a közeg?
Hát igazából így nem, mert azért közben volt már, amikor így belekóstolhattam így a társulati létbe, tehát nem az volt. Meg én nem éreztem úgy a középiskolában, hogy nekem ez egy annyira fegyelmezett, zárt dolog lett volna, mert talán azért is, mert még olyan időszakban táncoltam, vagy olyan időszakban volt ez a 4 év, amikor ez volt minden vágyam, hogy én ez leszek, és álmaim voltak gyerekként, hogy mi lesz belőlem. Lehet, hogyha később így lett volna. Megtanultunk persze a balettteremben egy nagyon erős viszonyt a koreográfus, vagy a tanár és a táncosok között, egy szigorú viszonyt, de ugyanakkor az iskola meg egy nagyon jó laza közeg volt a jó értelmében ezzel az egész művészetével, mert ugye ott nem csak táncosok voltak, hanem képzősök, zenészek. De szerintem az életem egyik legszebb 4 éve volt ott, amit ott eltöltettem abba az iskolába.
Sok különböző művészpalánk.
Igen, igen, igen. Tehát azért nem mondanám, hogy szigorú is volt egy részben, meg hát azért persze a napi rutin az egy nagyon erős fizikai igénybevétel volt, de ugyanakkor meg azért egy csomó ilyen, úgymond ilyen gyerekként ilyen bohém dolgokat éltünk át.
Tehát végülis 5 év balett volt az életedben legalább, ugye?
5 év tanulás, igen, volt.
Ez megmarad az embernek a testében? Mondjuk a lábán meglátszik, vagy az izomzaton?
Azt gondolom, hogy úgy marad meg, technika az már nem. Azt tudom, hogy hogy kellene csinálni, de az, hogy, hogy úgy csináljam, az már nem. De az, hogy hogyha én most leállok egy évre, vagy pár hónapra leállok a mozgással, és újra kezdem, az izmaim sokkal hamarabb emlékeznek ezekre a dolgokra. Tehát szerintem ilyen szempontból megkaptam azt az alapot így a testemben, hogy, hogy azért ne plöttyedjek el sokáig. Így igen. De közben meg itt fejben meg tudom, hogy hogy kellene, mint kellene. Például volt egy előadás, amiben már én iszonyú rosszul éreztem magam, hogy ezt így nem szeretném táncolni, mert szerintem rémkínos, amit csinálok. És én ezt nem akarom.
De ezt
vállalni.
Rajtad kívül senki nem így gondolta? Vagy?
Hát én nem tudom, mert a nézők nem jöttek oda, hogy hát azért ez nagyon ciki volt.
De most nem merem megkérdezni, hogy mire gondolsz.
Hát a konkrét muzik.
Abban?
Van, igen, igen.
Jött igen volt egy, és azt úgy érezted?
Hát egy idő után már azt éreztem, hogy ezt vállalhatatlan.
Te egyébként karban tartod magad? Tehát így fizikai kondícióban, tehát hogy a mozgás az úgy része az életednek?
Igen, igen, azt gondolom. Nem mindig örömmel csinálom, vagy, tehát azt gondolom, amikor én abba hagytam a táncot, akkor azért azért föllélegeztem, bármennyire is szerettem csinálni, és akkor úgy sokáig nem csináltam semmi, már úgy sokáig, hogy tehát ilyen nem, igazából nem találtam meg a magamnak való testedzést. Több mindenfélével próbálkoztam, de egyiket se éreztem úgy, hogy az ilyen nagyon jó lenne. Most azt hiszem, hogy megtaláltam magamnak azt, amire képes vagyok így rendszeresen bemenni így órákra.
Ez mi?
A body art, a kelenetics, meg ezek.
Na, ez nekem jó, de remélem a hallgatóknak ezzel mindent elmondtál, nekem ez semmit nem mond, és egyébként, hogy táncolni szeretsz, tehát mikor táncoltál utoljára? Tehát, ha zene van, akkor így, akkor nézed, hogy fölkére valaki valami buliban, vagy ilyesmi?
Hát az ilyen bulikban nagyon ritkán járok én ilyen táncos partikra, bár szerintem jó lenne azért időnként kiereszteni a gőzt, de még a premier bulikon is úgy vagyok vele, hogy nagyon ritkán táncolok, és az persze hangulattól is függ, fáradtságtól is függ, de igazából ez nekem nagyon zenefüggő, hogy én mire táncolok. Tehát tehát egyszer csak jön valami dallamos, vagy akár ciki is, vagy bármi, és akkor arra el tudom dobni az agyam, de amikor mondják, hogy gyere, és akkor nem tetszik a zene, én akkor tudom, hogy én így lötyögni nem tudok. Nekem inspiráló zene kell ahhoz, hogy tudjak táncolni.
Értem, na most akkor hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday
that makes a body feel alone. And there's nothing sure to die in that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the song they were singing. Then I headed down the street and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like a disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun. Szombat délután Rezes Judittal beszélgetünk, aki 15 éve végzett a főiskolán, amit egyetemnek hívnak, és a Katona József Színház tagja ugyanez idő óta. Hát 15 év az egy színházban is.
Mi azt hittem, hogy 14. 2001-ben végeztem.
De, ma de 16 van.
Úristen, úristen.
Már többször mondom itt, és ütlek téged arcon ezzel a számmal.
Borzasztó.
Bocsánat. De hát egy plakát is volt erről, vagy azon, azon kevesebb szám volt?
Nem tudod, tudom.
Voltak a tudom, nem Rezes Judit, nem. De, hát tele volt a város vele.
Igen, tudom, tudom.
Hány éve a Katona
tudom,
József
csak azt az úgy emlékeztem, hogy 14
éve. Hát biztos azon még 14 van. Na jó, mindegy, azt akarom kérdezni, akár 14, akár 13, akár 15. Hogy, hogy azért ez hosszú idő, és nyilván voltak benne korszakok. Tehát biztosan nem volt egyenletes semmilyen szempontból, nem semmilyen szempontból, akármilyen szempontból. Igen. Tehát, hogy úgy magadban tudod-e korszakolni, hogy mik voltak, hogy hívják ezeket, kilométerkövek, vagy mérföldkövek, vagy hogy mikor, hogy ment a pályád.
Igen. Én úgy érzem, bár ezen így nem gondolkodtam így az egész 15 éven, de most, hogy így megkérdezed, úgy érzem, hogy egy erős kezdés után úgy egy erős visszaesés volt, és aztán egy ilyen szép, lassú, felfelé menetelő valami. Aztán jött a szülés is, tehát úgy igen, voltak ilyen diagramon, az úgy meg lehetne szerintem úgy szépen.
Rajzolni. Az nem volt nagy kihagyás, nem?
Tehát hát az egy év volt, igen. Uh-huh. És igazából nem is volt semmi, tehát nem éreztem a színházba se semmiféle hátrányát. Uh-huh. Csak annyi, hogy valahogy én nem tudom, valahol én így elvesztettem a magamba vetett hitet, de még így a főiskolán, hogy én hova való vagyok, vagy az én álmaim és vágyaim, azok valósak-e, vagy pedig én nem érek annyit, és akkor ez sokáig megmaradt bennem, és ez nem tett jót nekem szakmailag, most nem másoktól várva, hanem magamtól várva. Sokkal biztosabbnak kellett volna lennem magamban.
Ezt magadtól nem kaptál elég megerősítést.
Igen.
De hát ez nyilván szerepekkel függött össze, vagy feladatokkal, nem? Vagy csak egy általános közérzet?
Általános is volt, de mind a kettő persze. Mind a kettő, igen.
15 év alatt a Katona József Színházban megismerted a Katona József Színház közönségét? Tudod, hogy milyen? Hogy mit szeretnek, vagy mit fognak szeretni, vagy mi az, amit nem... Érnek meglepetések néha? Hogy hát azt gondoltad volna, hogy nem, és mégis, vagy fordítva? Most a fogadtatásra
értem, tudom, csak most gondolkodom, hogy ilyen nagyon... bennem nem voltak ilyen, hogy ú, de meglepődtem volna. Nem volt. Mert az ember azért persze kialakít egy véleményt a darabról, amiben benne van, de az aztán akár jó vagy akár rossz, mindig van valami viszonyulás hozzá, és én ezért soha nem tudok objektíven bármit így arról a darabról úgy kijelenteni, hogy az így tetszett, vagy úgy tetszett, mert én szerintem már nem látom tisztán. És például azt is észrevettem, nem csak magamon, hanem kollégáimon is, hogy voltak olyan darabok is bizony, hogy nagyon jó próba folyamat volt, nagyon jól éreztük magunkat, és amikor eljött a közönség, és vagy a kritikusok, vagy bármi fogadtatása nem úgy sikerült, akkor már ők se szerették. És tehát ez befolyásol minden. Igen.
Uh-huh. Tehát nem lehet nagyon szeretni olyan előadást, amit rajtatok kívül senki nem szeret?
Hát biztos, nehéz, uh-huh. Igen. Nehéz.
Ugyanakkor van olyan is nyilván, hogy nagyon szeretik, és ti nem, de játszani kell.
Hát igen, olyan is van.
Mindenféle van.
Igen.
Színházban mindenféle van. Az, hogy ezt a színházat most már, nem is tudom, 4 vagy 5 éve Máté Gábor vezeti, de korábban Zsámbéki volt az igazgatód, ez számodra érzékelhetően egy másféle színház? Vagy nagy változás? Vagy igazából
szerintem olyan finoman változik. Így az évek alatt. Nem hiszem, hogy az alap gondolatában bármi változás lenne. Értéket akarunk, és nagyon sokszor ugye az aktuális dolgokra reflektálni. Ugyanakkor egyre nyitottabbá válik a Katona mindenféle szempontból. Akár média szempontból is, a Zsámbéki ezt nagyon, nagyon erősen tartotta, hogy reklám nincsen, erre nagyon emlékszem, hogy nem kell reklám a színháznak. Bár az is igaz, hogy azért nagyon nagy változások voltak most ebben a pár évben is, nem csak a színházban, hanem a külvilágban is, de ez az egyik. Hát ugye azért az, hogy most újították fel a Katonát a Máté Gábor alatt, az nem tudom, hogy lett volna, de hát meg ezek az ifjúsági foglalkozások is most alakultak így a Máté Gábor alatt.
Meg ahogy értem, hogy nyitottabbnak kell lenni egyáltalán a
Igen.
Hogy...
Igen, ezt igen.
Nem, majdnem mondtam egy jelzőt, de nem. Tehát, hogy így, hogy nyitottabbnak, igen. Tehát más világ, jobban kell bevonzani a közönséget.
Igen.
Nagyon sokat játszol, ezt bizonyára észrevetted.
Nem tudtam nem észrevenni, hogy minden este benn vagyok a színházban.
Most én megszámoltam, hogy májusban, hogy játszol 7 darabban, csak azért nem 8-ban, mert ugye most valamit le kellett venni, és hogy ilyen 20, tehát 20-21 előadás.
Hát igen, májusban csak 20-21.
Igen, 21, illetve 18 lesz így. De hát azért az is elég sok. Vagy azt mondod, hogy ez nem is olyan nagyon sok.
De csak azért most így az elmúlt hónapokban ilyen 25-26-okat játszottam. És ahhoz képest így mondom ironikusan, hogy az nem sok. Hát ez... Igen. Szóval ez nekem nekem már azért túlmegy a, egy határon.
Hát egyrészt az esték, gondolom.
Az esték, meg az elfázsultság az, hogy, hogy nem, nem tudom azért azt, azt boldogan teljesíteni minden este.
Meg, meg az szeretnék. Talán az is, hogy a darab is sok, tehát hogy sokféle.
Az nem, hét,
az nem baj.
Az nem, az, az, jó,
az
nem zavar.
Az inkább úgy színesíti.
Igen, igen. Az, az, az nem zavar, hogy, hogy, hogy ennyiféle. Az előadások száma az, az.
Hát ugyanakkor nem nagyon van belőle több, mint amennyi mindenképpen egészséges, hogy legyen.
Hát igen, tehát persze.
Úgy, jó, úgy, kevés okay. van, mondjuk a 8 darabod elmegy 8-szor egy hónapban, akkor kevés estét
igen,
van.
Igen, csak... hát persze, jó,
na,
csak...
Nehéz, igen, úgy, csak jó legyen.
A, igen, hát ez a leg, szerintem ez a legnehezebb, azt az ideális pillanatot még nyújtani, mert nem lehet. Emlékszem, hogy volt egy ilyen időszak, amikor, mert már éltem meg ilyet, még a szülés előtt, hogy, hogy szinte minden este játszottam, és akkor is éreztem ezt, hogy, hogy ez nagyon sok már, nem tudok úgy teljesíteni, és aztán utána volt egy olyan időszak, amikor ilyen 16-ot játszottam egy hónapban, és akkor arra mondtam azt, hogy na ez lenne így a, az ideális nekem.
Hát akkor legalább tudod, hogy mi volna jó.
Igen, igen, csak az nagyon rövid ideig tartott. Vagy kevesebb van az embernek, vagy több.
És ha túl sok, akkor jobban elfárad, vagy nem vagy annyira ott? Vagy...
Nem is már ott a színpadon, hanem inkább a körülmények. Tehát amíg beérek a színházba, amíg elkészülök, amíg hazaérek. Tehát inkább a... Meg azért már tényleg... Máshogy van a délutánom már, mert mondjuk a délelőtt próbálok, vagy hogyha ügyeket intézem, akkor még talán nem is annyira, de már így délutántól már másképpen vagyok így az estére felkészülve, mintha nem játszom. És azért az is úgy vesz az ember energiáiból, nem szólva arról, hogy tulajdonképpen emiatt semmit nem tudok csinálni. Tehát nem tudunk elutazni, de 2 napra se tudunk elutazni. Tehát egyszerűen így beszűkülök. Nem tudok elmenni előadásokat nézni. Hát arra már annyira vágyom, hogy télen voltam utoljára színházba. És azért én szerettem színházba járni, megnézni másokat. Tehát ezek mind hiányoznak. Vagy elmenni bárhova esténként, vagy nem tudom. Ne csak az legyen, hogy ez van.
Mondjuk a mostani 8-ból melyiknek örülsz a legjobban, ami délután úgy érzed, hogy igaz, hogy be kell menni, de legalább ezt fogom játszani.
Ilyen szempontból most könnyű, mert most vagy bemutatunk, és azért az első az mindig még az a friss, első. Igen, és abban még több lehetőség van bennem is, és a színi, vagy a nézők felől is, úgyhogy én most a bajnokot mondanám elsőnek.
Jó, akkor megint mindjárt hallgatunk egy kis zenét, és akkor aztán majd a bajnoknál folytatjuk. De még itt van egy dolog, hogy itt a munkával, a szerepekkel kapcsolatban, amit megkérdeznék, hogy ugye játszol sokféle szerepet, sok komoly, jelentős drámai szerepet is, ami mindenfélét igénybe vesz belőle. És azon tűnődtem, hogy ugye az alakításodat, egy nagy női szerep eljátszását biztosan meghatározza az, hogy te milyen vagy a te életed. De hogy ez vajon fordítva működik-e? Tehát szerepek, alakítások, amiket te csinálsz, az hat-e vissza a te személyiségedre, vagy az életedre? Volt-e már ilyen? Ha nem nagyon kusza, amit kérdezek.
Nem kusza. Van, persze. Van. Hát most többet is tudnék mondani, ami miatt egy csomó mindent így elgondolkodtam magamban. Tehát, és ezek nem is olyan régi darabok, amik kölcsönhatással vannak az én életemre, és a darab is, vagy én a darabra. Van, persze, mondjam is.
Mondjál vagy... olyat, igen, ami fontos volt neked, mert az életedben is valamilyen szerepet játszott ilyen értelemben, hogy ezt megélted.
Hát az oszlopos Simeon, az mindenképpen, az teljesen reflektált az életem egy szakaszára, már elmúlt, de azt én nagyon... Nagyon át tudtam úgy élni, és aztán utána ezen belül, a darabon belül pedig gondolkodni azon, hogy akkor mi volt és hogy volt. a részegek is ilyen, az nem csak az, amit én játszom benne, hanem egy csomó minden, ami benne van a más jelenetben, meg hát a bajnok is ilyen.
Hát most, hogy így említetted az oszlopos Simeont, igen, ahhoz, hogy te ott olyan sokáig álljál ott némán, és olyan telítetten, ahhoz ennek biztosan belülről is így ugyanúgy épülnie kellett.
Hát remélem,
most,
hogy látszik.
Most éppen visszaigazoltalok csak.
Igen, akkor jó. Akkor jó, mert olvastam egy ilyet is, hogy ennyire szintelennek még soha nem láttam Rezes Juditot, és azt éreztem, hogy akkor nem jön át egyáltalán, amit szeretnék. De hát ezek biztos vannak.
Igen, annyiféle néző. Igen. Na, akkor utolsó zene.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Gún szombat délután. Rezes Judit a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, és a Bajnoknál tartunk, ami Judit legújabb bemutatója. Pintér Béla rendezte, Puccini a Köpeny című kis operája, vagy egy felvonás. Én ezt még láttam, igen, egy felvonás már, hogy amikor láttam ezt gyerekkoromban az operában, ebből készült, és Judit a főszereplő, és ott énekel végig. Ez a szereposztás, ez úgy történt, hogy Pintér Béla maga tudta, hogy kit akar, vagy az igazgatással meg volt beszélve, vagy pedig tulajdonképpen énekelve castingoltatok a szerepekre?
Én azt hittem, hogy ahogy a Béla választott minket, de azt mondta legutóbb a Béla, hogy engem még nem is látott színpadon. És akkor az kicsit így
megütött. De biztos ajánlottak neki.
Igen, de közben meg mi már nagyon régóta ismerjük egymást a szkénéből, tehát nem, ezzel így, tehát az ismerettség nem volt gond. Azt tudom, hogy hát gondolom, hogy a Katona és a Béla, illetve az Enyedi Évit is hallottam, hogy ő is ajánlott embereket a Bélának, hogy szerinte kik azok, akik képesek énekelni a színházból. Tudtommal, de nem tudom.
Én gondolom, örült neki, aki benne van.
Hát biztos, igen. Mindenki örült neki, igen. De aztán utána volt egy nem is énekcasting, hanem inkább egy ilyen felmérés, hogy ki milyen, meddig bírja, hogy bírja, és akkor a Kéményci Antal...
a zongora mellett, és akkor...
És skáláztunk, igen, és akkor a Kéményci Antal volt ott, vagy hát ő nézett meg minket, hogy tulajdonképpen hogyan és meddig transponálja, és hogyan tudja összerakni az operát. Ezekkel a hangokkal.
Ez, hogy érezted, hogy mennyire vagy ebben biztonságban, hogy megy neked ez, hogy te ott végig énekelsz?
Én az éneklésen mindig úgy voltam az osztálytársaim miatt, amikor én az operett musical szakra jártam, hogy ők már ilyen nem tudom hány éve énekeltek. És nagyon-nagyon jó, meg nagyon erős hangú emberek voltak. És én azt gondolom, vagy biztos vagyok benne, hogy a Szirtes Tamás tánc miatt vett fel engem, és nem az énektudásom miatt. És hát azért én hátrányban voltam énekileg a többiekhez képest. És aztán, amikor kikerültem a főiskoláról, akkor én nagyon nehezen kezdtem el én színpadon énekelni. Tehát nagyon gátlásos voltam és görcsös. És azért hál' Istennek voltak olyan darabok, amikben kikerülhetetlen volt, és igen, voltak, amikor buktam vele, már olyan, nem úgy, hogy buktam, csak hogy nem jött ki, nem úgy jött ki, de aztán egy rutin megszereztem. És például ilyen volt a muzik is, hogy az is így szerintem billegett bennem, hogy ezt hogyan tudom elénekelni, vagy amikor nem biztos az ember magába, akkor ez hogy nem jön ki, nem úgy, még nincs ott technikailag, és akkor az is így
béna. Érdekes, én emlékszem, hogy valaha is láttalak volna téged színpadon nem biztosnak.
Akkor jó. Akkor jó, hogyha nem, mert az azért elég az látszódna rajtam. Csak mindig éreztem, hogy nem úgy éneklem, ahogy én azt szeretném. Nincs olyan technikai tudásom, viszont az tény, hogy meg kellett élnem például a muzikot is ahhoz, hogy most biztonságosan énekeljek a Bajnokban. Tehát kellettek
nyilván,
ezek a rutinok.
Nyilván, csak a dolog épül egyébként. Igen. Például az jut eszembe, hogy a két kora előadás végén te ott állsz a színpad szélén, és felszólítasz valami férfit táncolni.
Igen.
És én szerintem ez iszonyú feladat lehet, én így a nézőtéren így érzem. De csináltál te már valami hasonlót régebben a Notóriusokban?
Igen.
Amikor
beleültem a nézők.
Igen. Igen. És akkor gondolom, hogy ha az ember ezt egyszer csinálta, akkor már nem érzi magát annyira, nem? Hogy ez így van, hogy akkor már így úgy érzi, hogy neki ebben nincsenek gátlásai? Vagy ez nagyon nehéz feladat? Vagy egyáltalán nem nehéz?
Lehet,
a színpadon
hogy
eladni
így
magadat
van.
Egy nézőnek, akit fölhívsz.
Lehet, hogy így van, hogy már kevésbé, viszont én nekem mindig az volt az élményem, hogy én nagyon szeretek kis térben játszani, amikor közel vannak a nézők. Tehát engem az nem frusztrált, hogy ott ülnek így mellettem, és az már szerintem egy ennyi, vagy ilyen kis picike valami, hogy esetleg ki is szólok hozzá.
Annyira picike valami?
Igen.
Hát akkor jó van, akkor...
Tehát én ezt nem éreztem soha így nehéznek. Az tény, hogy már így előadásban És ott is a Máté Gábor, és itt is a Máté Gábor rendezte mind a két előadását, hogy ő miért nézi belőlem ezt, hogy én így képes. Akkor megkérdezte, hogy én képes lennék-e arra, hogy beleüljek egy néző lépe, és mondtam, hogy nézzük meg, hogy...
Nézzük meg azt a nézőt.
Igen, hogy... De tényleg nem volt gond, de mindig az van, hogy az első nem tudom mennyien ilyen élmény, aztán utána meg már egyre nehezebb. Például most is már azt érzem a Koreánál, hogy Jézus Máriám, most föl kell hívjak valakit. Szerintem így kölcsönösen halt. Tehát van, amikor nem jönnek fel, és azt szerintem miattam is
próbálsz,
van.
Hogy nem vagy elég hibogató, mert
vagy nem tudom,
a lelked mélyen
vagy igen, és szerintem ez lehet érezni, igen. És, de ez nagyon hangulatfüggő, hogy hogyan, de közben meg amikor már ott vagyok, akkor meg csinálom. De ez olyan, mint a részegeknél. Ott is ez kell. Én nem tudom, hogy miért, pedig szerintem nem beszéltek össze a rendezők, hogy na a Judit az imádja ezeket, mert nem, de valahogy úgy jött ki most ez az évad, hogy két előadásban is ezt csinálom.
És ilyenkor hogy kiszúrsz embert, vagy hagyod a vállalkozó szellemünkre, vagy hogy működik ez?
A Koreánál gondolod.
A Koreánál, igen.
Nem tudom. Ilyen nincsen, hogy kiszúrom. Az tény, hogy időnként így az elején meg szoktam nézni, hogy kik ülnek az első sorban. Uh-huh. De hát annyira látszik már a férfiakon, hogyha már oda megyek, és esetleg az elsőt megszólítom, és az nem jön fel táncolni, akkor már a következő az rám se néz, vagy boldogan figyel, és akkor látom, hogy mit szeretne. De már volt olyan is, hogy az is egyszerűen lejött, hogy amikor fölpattant, hogy ő már tudja, hogy mi van. Tehát, hogy akár már oda is kért jegyet az első
többszörös
sorba.
Többszörös néző is eleve.
Igen, 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 uh-huh. igen. És akkor mondta is, hogy hát ő erre vágyott már.
Szóval és akkor a bajnokot megimádod most, mint
újra? Igen, igen.
És eszelős siker? Hát amikor én láttam, akkor hát állóhelyileg is zsúfolt volt az egész.
Hát igen, igen. Most az, igen. Persze. De sikere van, igen. Nagyon nagy sikere van, remélem, hogy az előadásnak.
És végén meglepődnek? Vagy az
a
egész...
nézők?
Aha, igen.
Már mind lepődnek.
Hát nem tudom, én a végén azt mondom, a végén. Tehát, na jó, mindegy, a hallgatók még sajnos nem látták, mert nem lehet rá akkor ezt most nem tárgyaljuk meg. És ott egyébként is lejárt különben az időnk sajnálatosan, körülbelül. Úgy hiszem, igen. Úgyhogy nem jut idő valamire, de akkor is mindenképpen csak így be akarom mondani, hogy ez majd így az éterben így menjen, és akkor a hallgatóknak eszébe jut, és mosolyog, és leveszi majd a polcról a Nyomozó című filmet.
Igen.
ami nekem egy nagy kedvencem veled.
Igen.
Igen.
Az jó.
És úgy látom azt a képet, hogy ülsz a padon, és akkor ott van Anger, meg a macska, meg nem tudom én. De hát azt most, ha így ezt megkérdezem, hogy te szeretted-e azt a filmet, az akkor egy ilyen kis butácska kérdés a végére.
Szerettem, de én leszek az a színésznő, aki a Nyomozóban szerepel.
Gondolod?
Igen, így? Szerintem igen.
És a Fapad, nem leszel az a színésznő, aki a Fapad sorozatban is szerepel?
Szerintem
az nem
a Nyomozó. De érdekes, hogy...
Az a Nyomozó.
Igen, érdekes, hogy azért találkoztam már több emberrel, akik mondták, hogy látták, és kedvencük volt.
Mondjuk a Nyomozó messze nem futotta be azt a karriert, mint amire érdemes lett volna, és szerintem ebben a címe sem sikerült elég jól. Lehet, hogy az is benne van, nem
címe,
tudom.
Nem tudom. Azért.
Mi gondolkodtam ezen?
A reklámok azok nagyon sokat dobnak rajta.
És még az is rosszul jött neki szerintem itthoni nézés szempontból, hogy azonnal díjat nyert valami fesztiválon, úgy emlékszem, és akkor ilyenkor sok néző hajlandó azt gondolni, hogy na ez valami Lilla Fesztivál győztes film. Miközben ez egy abszolút...
Akkor még utána volt. Tehát akkor még volt a filmhét, vagy a filmszemle, és ott lett először bemutatva.
Aha.
És igen. Utána mentek fesztiválok.
Igen.
Reklám. Szerintem a reklám. Azt nem csinálták.
Hát lehet. De Megmarad. Ez is jó, hogy megmarad.
Igen.
Na jó, akkor, akkor kívánok még megmaradókat, meg nekünk megmarad, meg mindenkinek megmarad, meg ilyesmit.
Jó, köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Rezes Judit volt a mai vendégem, az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is.